Jóval a továbbiakban is várom vissza önöket.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Megjelent a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében a Nemzeti Választási Iroda utasítása a szavazási levélcsomag személyes átvételére és leadására rendelkezésre álló időszak megállapításáról. Azt írták, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomag átvétele kapcsán a névjegyzékbe történő regisztrációkor megjelölhetik a postai kézbesítést vagy személyes átvételt. Március 28-a és április 11-e között munkanapokon délelőtt 9 órától délután 4 óráig lehet átvenni azokat a kijelölt külképviseleteken. A beregszászi, csíkszeredai, kolozsvári, szabadkai és az ungvári külképviseleti választási irodák azonban március 28-a és április 10-e között minden nap reggel 7 és este 9 óra között tartanak nyitva, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig reggel 7 órától este 10 óráig. A napokban kapják első SZIA-mentes fizetésüket a 40 év alatti két gyermekes édesanyák, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert elmondta, mostantól teljes fizetésük személyi jövedelemadómentes a 30 év alatti anyukáknak is, sőt, már a megduplázott családi adó- és járulékkedvezményt is tudják érvényesíteni. Hozzátette, egy hónapja indult el a családi adócsökkentés plusz, és ez most először látszik majd a fizetéseken. Kiemelte, januártól a két gyermekes, 40 év alatti édesanyák kapnak SZIA-mentességet. Mint mondta, a kormány kibővítette a 30 év alatti anyák SZIA-mentességét is, ezzel még többen még több pénzt kaphatnak készhez. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány a családi adó- és járulékkedvezményt is megduplázta. Ismertette, egy gyermek esetén 10 ezerről 20 ezerre, kettőnél 40 ezerről 80 ezerre, háromnál pedig 99 ezerről 198 ezer forintra növelték ezt az összeget. Eddig a szakképzésben nagyjából 480 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, vagy valósul meg, a következő években pedig még körülbelül 100 milliárd forintot fordítanak erre a szektorra, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Nyíregyházán. Hankó Balázs, a Kérdezd a minisztert című országos fórum nyíregyházi szakképzési centrumban tartott állomása után az újságíróknak a helyi beruházások vonatkozásában arról beszélt, a 9000 diákot oktató szakképző intézményben megvalósul egy 4,6 milliárd forint értékű fejlesztés, a Bánki Technikum 2,8 milliárd forintos fejlesztése szeptemberre elkészül, négy másik iskolában pedig 1,8 milliárd forintból eszközfejlesztések történnek. A nyíregyházi egyike a legnagyobb szakképzési centrumainknak, 21 ágazat 77 szakmáját oktatják itt. Az intézménynek emellett 290 duális partnere van, és 2500 diák vesz részt a duális képzésben, amit az elkövetkezendő időszakban erősíteni szeretnénk, hangoztatta Hankó Balázs. Space Summit 2006 elnevezéssel űrkutatási konferenciát rendez a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat február 10-én. A rendezvény házigazdája Kapu Tibor a HUNOR program űrhajósa lesz, az előadók között a magyar és a nemzetközi űrkutatás meghatározó szereplői is részt vesznek, többek között Farkas Bertalan és Charles Simonyi. Az egésznapos szakmai rendezvény célja, hogy párbeszédet indítson Magyarország és a HUNREN Magyar Kutatási Hálózat jövőbeli szerepéről az európai és globális űrkutatási ökoszisztémában. A résztvevők a világűrrel kapcsolatos tudományos és technológiai kutatások teljes spektrumát áttekintik, kiemelt figyelmet fordítva azokra a fókuszterületekre, ahol Magyarország valós versenyelőnnyel rendelkezik. A rendezvény kiemelten foglalkozik egy olyan zászlós hajó kutatási program kialakításával, amely integrálja a hazai űrkutatási kompetenciákat, és lehetőséget ad a HUNREN intézeteinek, kutatóinak, egyetemi műhelyeknek és ipari szereplőknek közös, nemzetközi léptékű projektek megvalósítására. A szakmai konferencia fontos témája lesz a szakember utánpótlás kérdése is. Áttekintik az egyetemi képzési programok helyzetét, a kutatói életpálya kihívásait is.
Az időjárásról.
Továbbra is marad a többnyire borult idő, újabb hullámban kell számítani csapadékra. Ónos eső, fagyott eső, illetve havazás is előfordulhat, de az eső sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul. Szerdán döntően borult idő várható, országszerte időszakos csapadékkal. A legtöbb helyen esőre kell számítani. Többfelé megérénkül, néhol megerősödik a szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebre többnyire 7 és 12 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ne oda.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kellemes délutánt kívánok, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd Asztal című magazin műsorát hallják 2026. február 3-án kedden. Néhány szóban magazinunk tartalmáról. A szombati ételosztás a Debrecen nagytemplomi református egyházközségből indult el 20 évvel ezelőtt. A szolgálat már az egész várost megmozgatja, felekezettől függetlenül. A szolgálat elindítójával, Olá Zoltánnal beszélgetünk hamarosan.
Fiatalok egy szilveszteri buli után megmaradt ételt elvitték a hajléktalanoknak a nagyállomásra, és akkor azt mondták, hogy Zoli bácsi, milyen jó érzés volt. És az Isten, mivel alkalmossá tett bennünket szociálisan, azért lelkevezetésével, elmondtam más presbiteri testvéreknek, és akkor mi is elindultunk. Először a családok körülben gyűjtést rendeztünk, aztán lent a nyitott ajtóban ezt rendszeresítettük.
Előtte a nap legfontosabb dátumaival és eseményeivel a kalendáriummal jelentkezünk, az útra való gondolatok után pedig regionális hírösszefoglalónkat, a Régió Krónikát hallhatják. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk!
Állj ki a sorból, ha nem játszol! A szemed, ha nem látszol, lassan mindent engedj el, ami rég nem érdekel. Tőj át a tedd úgy, hogy élvezed, amit beléd oltott a képzelet, amit sosem tettél még. Elég az őszinteség, ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Hogy igazságtalan az életed, és mindent engedj el, ami a lelkednek teher. Állj ki a sorból, ha úgy érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól szárnyalunk. Ez a világ, ami én, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól újból szárnyalunk. Ez a világ, ami én, az enyém, ó, a tiéd, úgy, ahogy van, belefér az örültség. Érzed, hogy nem érdekel már, hogy nincs pénzed, lassan ezt is engedd el, így majd gazdagabb leszel. Ne csak játsszuk el, hogy a furcsa világból egy újat álmodunk. Ne csak játsszuk el, hogy egy őszinte mosolytól mindig szárnyalunk. Ez a világ, ami én, az enyém, ó, a tiéd.
mai nap a történelem színpadán.
Kedves hallgatóink, február 3-a van, Balázs nevenapja, de ma ünnepelnek Arion, Ariton, Balmaz, Blazséna, Celerina, Csinszka, Oszkár és Oszlár nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha a politikai események sorában nézek, akkor azt látom, hogy ezen a napon, tehát február 3-án, 1642-ben az erdélyi országgyűlés második Rákóczi Györgyöt fejedelemmé választja, trónját pedig csak 1648. október 11-én foglalja el. 1642-ben ezen a napon Gyulafehérváron házasságot köt II. Rákóczi György, akkori váradi kapitány és Báthori Zsófia, a Báthori család Somlyói ágának utolsó sarja. E házasság révén kerültek a Báthori birtokok a Rákóczi család birtokába. Ugrunk egy nagyot, 1949-ben kezdetét veszi a Mindszenty József hercegprímás elleni kirakatper. 1977. február 3-án Tafari Benti etióp vezetőt puccsal távolítják el a hatalomból. A tudomány területéről a kalendárium pedig azt tartalmazza, hogy 1966-ban ezen a napon a Luna 9 szovjet holdszonda első automatikus űrállomásként leszállt a hold felszínére. 2012-ben a Malév ezen a napon jelentette be, hogy gépei többé nem szállnak fel, megkezdődött ugyanis a Nemzeti Légitársaság felszámolása. 2016. február 3-án Pécs Árpád tetőn 10,9 fokot mértek, mely rekordmagas minimum hőmérsékletnek számít. A korábbi napi minimum hőmérsékleti rekordot Budapesten tartották az 1944-ben mért 8,6 fokkal.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
A más számom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmúl ösztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
Nem lehet szemrehányóan élni. E végtelenül egyszerű mondat, hol dühösen, hol megfáradva, gyakran kap szárnyra gondolataim tárházából. Meg lehet, az együttérzésnek mostanában több helye lenne hétköznapjainkban, a szemrehányással ezért aztán úgy vagyok, az élet keserű pirulája. Örömrontó, szeretethűtő, távolságnövelő, makacságduzzasztó, bosszútoltó valami, amely észrevétlenül furakodik be az éppen tisztánlátók és az éppen együttérzésre vágyók közé. Nem lehet szemrehányóan élni. Mondom újra és újra magamnak, amikor egy-egy kimondott szó után rájövök, már megint hánytam, vetettem, már mint a másik szemére, az egyszerű és letisztult szeretet gyors hallgatása, meghallgatása, elhallgatása helyett. A tisztánlátás első jól tévő indulatával megmondom, hogy hol, miben és mikor hibázott az, aki éppen utamba kerül, még akkor is, ha könyörgő tekintete jól észrevehetően reménytelenségbe vált át. Ha már volt olyan bátor, s magánytól, ballépéstől, úgymond bőrigázva bekopogtatott hozzám, ám lássa, amit szemére vetni kívánok. Magának köszönheti jelenlegi szomorú állapotát, hiszen velem ellentétben nem volt elég bizalmatlan és előrelátó. Továbbá én egészen másképp cselekedtem volna az ő helyében, s egyébként is csak bukdácsolok benne és másokban. Vacogó, átázott élete pedig újra megerősít abban, hogy az én szemem nem csal, lám mégiscsak igazam van, még akkor is, ha így örömtelenül, savanyúan üldögélek tisztánlátásom megközelíthetetlen olümposzán. Nem lehet szemrehányóan élni, mondom újra és újra, amikor gyermekeinkben visszhangzik állandósult szemrehányásunk. Ó, most miattad nem játszhatunk a gépen, vagy az, ő kezdte el, én csak visszaadtam. Továbbá a nem én találtam ki, anya, végezetül ez, elegem van mindenkiből, mondatok röpködnek a gyerekszoba egyik sarkából a másikba. Hamar magukba szívják a szemrevetés helyes technikáját, s egymás közt ügyesen alkalmazzák is. Csak úgy, mint mi, szüleit tesszük. A szem, amelyre örömtelenül gyakran és sokat hánytak, előbb-utóbb csak a rosszat, hibát és hibást látja, majd láttatja. Egy szóval így válik tudós szemrehányóvá egy növekvő emberi élet, ahelyett, hogy a széles spektrumú örömben növekedne. Nem lehet szemrehányóan élni, mondom újra és újra, amikor még egyenes derékkal ugyan, de alig észrevehetően remegő térdekkel állok mások együttérzésére várva. Igen, tudom én jól, hogy a fejem felett átcsapó hullámok partjainál sokan éppen kellemesen napoznak. A számomra pusztító víztömeg, a másik oldalon lágyan ringatózó, romantikus hullámokká csendesül. Mégis, itt áldogálva hasít belém a felismerés, meg lehet, hogy az én szemeim is olykor talán csalnak, talán nem szükséges feltétlenül hallania a másiknak az igazságot, talán csak szavak nélkül, egyszerűen, csak szeretettel, nem lehetne kihagyni a szemrehányást? Nem lehetne úgy, mint Jézus a kakas kukorékolás után?
Útravaló. társul szegődő gondolat. Túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2026. február 3-án kedden 16:30 kor Huszár Katától hallják. Gyülekezeti és társadalmi összefogással csaknem 100 millió forintból tavaly november végére megújult a Helyő Csabai műemlék református templom tornya. A megújulás kapcsán február 1-én tartottak hálaadó istentiszteletet. A felújítás keretében a tornyot kívülbelül lélegeztető vakolattal látták el, a toronysüveg horganyzott fedőlemezeit pedig rézre cserélték és eltávolították a stukkókat. A részletekről Jobbágy Bertalan, a Miskolc Helyő Csabai Református Egyházközség lelkésze számol be.
Templomunk tornya megújult. Kívül belül sikerült teljesen újjávarázsolni a templomtornyot, ami 93 évvel ezelőtt épült. Templomunk éppen most 250 esztendős a hajótest, a templomtest. A torony pedig akkor nem épülhetett meg, csak később, 1932-ben épült föl. Tehát egy régi műemlék jellegű templomról van szó, és lehet látni, hogy hiába az évenkénti, illetve folyamatos karbantartás, de egy ekkora épületnél mindig van tennivaló. Most a gyülekezet, a presbitérium azt kérte, hogy azt a baleset veszélyes részt oldjuk meg, hárítsuk el, ami a templom tornyán mutatkozott. Ugye most egy felújítás, és nem beszélve egy építésről, az szinte lehetetlenség abból a gyülekezeti erőből, ami kézzel fogható. Az államtitkárság, Soltész Miklós államtitkár úr segítségével egy 80 millió forintot adományozott erre a célra, és a tiszáninneni református egyházkerület pedig mintegy 19 millió forintot adományozott. Úgyhogy kívül belül szinte teljes vakolatot, stukkókat leszedve, egészen tégláig lepucolva az épületet kívül belül új vakolatot kapott ebből a támogatásból, és a támogató jókedvből adódóan a legjobbat, a legtökéletesebbet kaptuk meg. Vörösréz lemez került a templomtoronyra, és így egy nagyon gyönyörű, nagyon szép tornyot kaptunk.
Február 5-én újra nyílt napot tart a Miskolci Egyetem. A jelentkezési határidő vége előtt ismét kinyitja kapuit a kampusz. A nyílt nap keretében megismerkedhetnek az egyetemre készülő hallgatók a színes képzési palettával. A díszaulában felállított standoknál, az oktatási műhelyekben és a laborokban pedig első kézből tájékozódhatnak a felvételizők. Hasznos tájékoztatókat tartanak az egyetemi szakemberek a felvételi eljárásról, pontszámításról, ösztöndíjakról és mentorprogramokról. Helyben kormányablakbusz segíti az ügyintézést is. A részletekről Erdei László, a Miskolci Egyetem pályaorientációs és felvételi központ vezetője számol be.
Az idei szezonnak az utolsó nyílt napja február 5-én lesz csütörtökön délutáni időszakban, 14 órakor kezdődik itt a Miskolci Egyetemen a nagy díszaulában. Ide már duális cégek és nagy partnerek nem jönnek ki, mivel ez a nyílt nap, ez tényleg már csak így az utolsó 10 napra szól, hogy aki esetleg még bizonytalan, őket tudjuk megszólítani akár szakokkal, akár a belső szolgáltató egységeinkkel, és fő fókusz egyébként a felvételi, annak az eljárása, a felvi.hu-n a jelentkezés, pontszámítás, és akkor ebben vannak előadások, és vannak tájékoztatók, és igazából a stand formájában tudunk még egyéb információkat adni a megjelenteknek. Igazából itt a Miskolc Egyetem nyilván a karai, az idegen nyelvi oktatási központ, könyvtár, levéltár, közösségi szolgálati iroda, tehát egyébként mindaz, amit meg tudunk mutatni, hogy milyen sokszínű a Miskolc Egyetem, milyen egyéb, de a mondjuk úgy a tanulmányokhoz kapcsolódó szolgáltatásaink vannak, ugyanúgy a Hallgató Önkormányzat, a Konfúciusz Intézet szintén megjelenik, és igazából itt tudjuk ezzel színesíteni igazából a saját belső megjelenésünket is. Ezen kívül kettő külső szereplő van még, aki támogatja a rendezvényt. Az oktatási hivatal is ki fog települni, valamint előadásokat is fog tartani a legfőbb tudnivalókkal, igazából ami a felvi.hu felületét érinti, az intézményi pontokat, a feltöntendő dokumentumokat, igazából, hogy mikor kell ezeket időzíteni, vagy honnan kell kikérni ezeket az adatokat, valamint még a kormányhivatal segít, vagy támogat minket, mert hogy ugyebár a kormányablakbuszt mindig meg szoktuk igényelni, mert hogy a felvételi jelentkezésnek a hitelesítéshez, és nem csak a hitelesítéshez már, hanem a bejelentkezéshez is ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációra van szükség.
Miskolc megyei jogú város önkormányzata és a Miskolci Fejlesztési Központ újabb kreatív pályázatra hívja a miskolci óvodákat. A korábbi nagy sikerű hóépítményversenyt követően ezúttal a Varázslatos Zöld Miskolc elnevezésű maketversenyen mutathatják meg az óvodás csoportok, hogyan képzelik el a város természetközeli zöld jövőjét. A pályázatra olyan közösen készített, térbeli makettekkel lehet nevezni, amelyek egy mesés, fantáziadús, növényekkel és virágokkal teli, erdővel körülvett városrészt jelenítenek meg. A szervezők összefüggő makettasztal jellegű alkotásokat várnak, épületekkel, utcákkal, fákkal, parkokkal és zöld megoldásokkal. Fontos elvárás, hogy a maketten Miskolc valamely jellegzetes része vagy látványossága is megjelenjen, valamint hogy az alkotás újrahasznosítható anyagok felhasználásával készüljön. Az elkészült alkotásokról fényképet kell készíteni, majd elküldeni a marketing@miskolc.hu e-mail címre február 6-án délután 4 óráig. A két nyertes makettet szakmai zsűri választja ki, a nyertes alkotásokat a polgármesteri hivatal aulájában állítják ki, ahol majd megtekinthetőek lesznek. Új könyvtárbusz járja a vármegye legkisebb településeit. Borsod-Zemplén vármegyében két könyvtárbusz járja a településeket és juttatja el a könyveket a legkisebb falvakba. Az Encsi Városi Könyvtárral együttműködésben szolgálatot teljesítő kis könyvtárbusz cseréje most vált aktuálissá. A több mint 18 millió forintból megvásárolt, átalakított és modern eszközökkel ellátott kisbuszt hivatalosan is átadták, hogy teljesítse a küldetését. A vármegye 53 települése a könyvtárbuszos ellátást igényli. A második Rákóczi Ferenc könyvtár által üzemeltetett nagy könyvtárbusz a Szendrői térség 27 kis településén biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat, könyvtármozi vetítés lehetőségével együtt. Az úgynevezett kis könyvtárbusz az Encsi Városi Könyvtárral együttműködésben 26 kis település olvasóinak könyvtári igényeit elégítik ki. Az olvasók 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóirat is kölcsönözhető. Emellett két laptop, továbbá nyomtatási, másolási, szkennelési lehetőség is a látogatók rendelkezésére áll a könyvtárbusznak köszönhetően. Miskolc több pontján változik a közlekedési rend a Kocsonya Fesztivál ideje alatt. A február 6-a és 8-a között zajló rendezvény miatt a belvárosban több ponton útlezárásokra, terelésekre, ideiglenes forgalmi rend bevezetésére kell számítani, melyek a parkolást is érintik. A Szent István téri parkolót már lezárták, ez egészen február 10-e reggel 8 óráig zárva is lesz. A Hunyadi János utca a Városháztér irányába, a Bartók Béla tértől szintén le lesz zárva, péntek reggel 6 óra és vasárnap este 9 óra között. Lezárják szintén pénteken reggel 6 órától a Patak utcai mélygarázs melletti kavicsos területet, a Csizmadia közt és a Kandia közt is lezárják, de ezt már csütörtökön reggel 6 órától. A Szemere Bertalan utca és az Arany János utca kereszteződését is lezárják, az Arany János utca két irányúvá válik, ebbe az utcába a Szent Páli utca felől a Korvin utcáról jobbra kanyarodva lehet behajtani február 4-én este 9 órától. A Kazinci Ferenc utcát a Nagy Imre utcánál lezárják pénteken délelőtt 11 órától, szintén ezt az utcát pedig a Régi Posta utcától is lezárják szombaton reggel 9 órától. A Kocsonya Fesztivál ideje alatt a Korvin utca és Széchenyi István utca kereszteződésében sávlezárásra kell számítani, péntek reggel 6 óra és vasárnap este 9 óra között. Kedves hallgatóink, ez volt a regionális hírösszefoglaló 2026. február 3-án kedden Huszár Katától.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
Szagyva vizet, csordogál, a volva már ne így áll. hajde, a szívem beleszakad, majd a bánatba, és álmatlanul forgó lódog az ágyamba. Ha tehetném, a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád. Hajde, a szívem beleszakad, majd a bánatba, és álmatlanul forgó lódog az ágyamba. Ha tehetném, a szélbe bele kiáltanám, hogy nem vagyok már a babád, de a babád.
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, a szombati ételosztás a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközségből indult el 20 évvel ezelőtt. A szolgálat mára az egész várost megmozgatja, felekezettől függetlenül, és jelenleg 24 közösség, köztük a város összes egyházi gimnáziuma is, vállal egy-egy szombati főzést és ételosztást. Körülbelül 400 emberhez, elsősorban hajléktalanokhoz, de ma már sajnos a nehéz körülmények között élő nyugdíjasokhoz is eljutnak szombatonként. A szolgálat elindítójával, Olá Zoltánnal Búzás Bori beszélgetett.
Hosszú-hosszú évekre megyünk vissza, én úgy gondolom, bár az Európa Rádió hallgatói rendszeresen értesülnek arról, hogy a krízis időszakban hol vannak ételosztások a nehezebb körülmények között élők számára, vagy a hajléktalan testvérek számára, de hogy ez honnan is indult, talán erről még nem beszélgettünk, és itt van velem szemben az ötletnek a gazdája, Olá Zoltán, aki presbitere is volt a nagy templomi gyülekezetnek, illetve a diakóniai szolgálatot is vitte, és bár ugyan már ilyen módon a gyülekezethez nem kapcsolódik, de maga az ételosztás az továbbra is az ő kezén keresztül fut össze, és éppen ezért beszélgetünk arról, hogy akkor hogyan is és mikor is indult ez a szolgálat.
Hú, tényleg vissza kell mennünk nagyon-nagyon messzire, amikor még igencsak fiatal voltam én is. Az egész, mint minden az Isten kegyelméből egy elhívással, illetve egy szent odaszállásra indult. Fiatalok egy szilveszteri buli után megmaradt ételt elvitték a hallítanoknak a nagy állomásra, és akkor azt mondták, hogy Zoli bács, milyen jó érzés volt, és az Isten mivel alkalmosá tett bennünket szociálisan, azért lelkevezetésével, elmondtam más presbiteri testvéreknek, és akkor mi is elindultunk. Először a családok körülben gyűjtést rendeztünk, aztán lent a nyitott tartóotthonban ezt rendszeresítettük. Ennek az útja módja az volt, hogy volt a reformiszkáháténnek egy teajárata annak idején, ami sok-sok helyen volt egy gyűjtőpontja hajléktalanoknak. Na, azok a nyomonalán mentünk mi is. Aztán mondtuk, hogy nem menjünk mi hajléktalanok után, menjünk a hajléktalanok az otthonába, ami nem volt más, mint a Veselényi utcai faporos melegedő. És minden hónap harmadik hétnek szerdáján igéhirdetés volt. Kurgyis András, lelkipásztor, Karnagy, ki hogy ismeri, mosolygós szívű szolgatársam vezetett, hozta az igét, és az asszony testvérek főztek, illetve összeállítottuk a csomagokat, amit vittünk nekik. A csomagot várták legfőképpen, de egy idő után észrevettük azt, hogy összemelegettünk a hajléktalanokkal. Odaültünk, beszéltek, megnyíltak, életvallások voltak. Megszégyenítő volt, hogy mi mindent elmondanak mások az embereknek, legtöbben féltük, mert féltük magukat kiszolgáltatni. Attól féltek, és megnyíltak nekünk idő után. Na és ebből aztán azt mondtuk, hogy ez ne legyen csak a nagy templomnak, az egyházközségnek a vezetése. Elindultunk több gyülekezet felé, és akkor szép csendes jöttek ebben a bizonyos szolgálatban, és már csak három helyre koncentráltunk, mivel észtuk meg, vagy négyre akkor még. Volt a Böszörményi út, a Nagyállomás, volt a Meteor, és a klinikai Pallai útnál a szociális otthonnal szemben, ahol az erdélyi manók jöttek ételére, és akkor meg volt szabva, hogy minden szombaton 1 óra, 2 óra, 3 óra, 4 óra, illetve a betegszoba, most már a betegszoba dobozik 2/D, illetve most azon kívül még volt a lenésugár melegedő. És így most már ott van, hogy Isten kegyelméből 22 éve tesz az Isten alkalmassá bennünket, hogy egy ételen keresztül az Isten kegyelmét hirdessük, amely étel talán egy kicsit csali is, mert az emberek arra jönnek igazán. De itt aztán lehet beszélgetni, az emberek megnyílnak, elmondják, hogy ő egész nap be van zárva, hogy neki milyen jó lenne ez, milyen jó lenne az. Azt éreztük alapul, hogy nem csak az étel kell most már, hanem kell a közösség is, amivel az Isten bennünket megajándékoz és hív. És ez annyira vonzóvá vált más gyülekezetek számára, hogy most ott tartunk, hogy a krízis időben, tehát november 1-től egész április végig volt a ételosztás minden szombaton, ami azt jelenti, hogy szombatonként az adott jelenkező gyülekezet vagy közösség megveszi az ételt, megfőzés készít azt az ételt. Akkor olyan 100-150 ember volt utcánként, most már 400 embernek adunk ételt. Ebben benne van a 88 fős reformis KHT-nek a dobozja, a betegszobája, a Remény Sugár, 28 fővel észegmenedékhelyen és az utcán lévő. És sajnos azt kell mondjuk, hogy most már nem csak hajléktalanok vannak, hanem rászorult idősek is. Ez a szívemnek a vágya, hogy egy ember, aki mondjuk 70 éves és egy életet végig dolgozott, egy életet, azért furcsán, hogy odajön egy rendszeresen szombatonként ételért, és akkor azt mondja nekem kis pöttönpalkónak, hogy Zoli bácsi, repetát lehet kérni. Egy unokától, egy gyerektől azt mondja az ember, hogy hát hiszen életkori sajátosság, egy idős ember. Azért, hogy kell mondani, hogy ezt dobtam egy hátast. Na, ezt csináljuk most jelen pillanatban, az Isten ott annyira érte bennünket, hogy az idén most már nem csak a krízis időben, annyi most az idén, annyi volt a főzőközösségek száma, szolgálattevő közösségek száma, hogy meg kellett hosszabbítani május 23-áig, illetve amit, amire Istennek adok dicsőséget érte, hogy most már mind a 4 Debrecenben működő egyházi gimnázium, a Szent Joe, a Svetics, a Refi és a Dóci is egy szombaton bevásárol és főzéshoz térben megételt.
Mennyire kellett utána menni ezeknek az intézményeknek vagy gyülekezeteknek? Vagy egyszerűen csak ment a híre annak, hogy van egy ilyen összefogás?
Az ember azért, hiszen már én is 60-at eltöltöttem, az egy keresztény közösségben üttem fel, az életem részét ott töltöttem Isten szolgálatába, Isten dicsőségére, mások ember szolgálatára, hálából, mert a Krisztus engem megváltott. Egy darabig csak úgy szót ejtettünk. Nem kellett ez semmiféleképpen, nem volt se ráhatás, se rábeszélés. Volt olyan gyülekezet, aki ebbe a szolgálból elment, és most visszajött. És most volt, és amit nem értek egyelőre, de az Istentől elfogadom, vidéki gyülekezetek, más város, Nyíregyháza, szociális, otthoni közösségek, munkaközösségek főznek ételt. Más gyülekezeteknek az ifjei jönnek el, hogy osztanak ételt. Most egy vidéki, egy hajdúvidéki lelkipásztor hívott föl, hogy szeretnének ételt osztani. És nem mentünk sehová.
Ha most számszerűsítjük egy kicsit, hogy a száraz adatok is szerepeljenek, hány olyan gyülekezetről tudunk, vagy intézményről összesen, akik vállalkoztak ebben a novembertől májusig tartó időszakban az ételek főzésére és osztására?
Számszerűsítve a dolgokat, Isten megszigyeltetett bennünket, engem különösképpen, mert nem bíztunk úgy bennük, hogy volt kétségünk, hogy lesz-e vajon szombatonként minden szombatra a főzés. És most jelen pillanatban 24 olyan közösség van, és ökuménél teljes mértékben lefelé, mert van közöttünk görögkatolikus, volt római katolikus közösség, van evangélikus közösség, asztalos Rihárnek tiszteletúra vezetésével, hetednapi adventisták. És olyan közösségek, hogy egyházközségeknek a férfi köre például. Mondok egy példát, a Ramocsa háza, Nyíregyháza mellett van, kis község, és a gyülekezetnek a férfi köre, hogy a Debrecen legtöbb egyházközség férfi köre fog főzni. És igen, ez 23-24 közösség van, aki minden nap az októberi megbeszélésen, amikor felosztottuk, hogy ki mit fog vállalni, volt egy kis, és enyebenye, hogy miért nem oszthatnak kettőt. Mert volt régesége, hogy 2 alkalommal. Nagy templom egyházközség több alkalommal volt, mert az volt annak idején, hogy kezdte a lelkipásztori közösség, ami most is így van, befejezte a presbitérium. És most kérték, hogy legyen a gyülekezet férfi köre is. Nem, észre nem tudtunk adni 3 helyet, volt egy kis enyebenye is, de aztán megbékéltünk egymással. Tehát így van, 23 közösség az, aki ezt szolgálatot végzi alázattal, sokan visszajönnek, sokan kérnek még lehetőséget. Nem tudjuk egyelőre, azt fontolgatjuk, hogy talán vasárnaponként is próbálunk ezt ételt osztani, előre meg kell hirdetni. Alkalmanként, ugye a 3 helyszínen történt ételosztással, körülbelül 400 embernek adunk meleg ételt. Ha belegondolunk, akkor azt jelenti, hogy a legutolsó gyülekezet Debrecenben, aki most legutóbb osztott, közel annyi volt a választó jegyzéknek a gyülekezet létszám, mint ahány embernek osztottak ételt, Isten dicsőségére. Kezdetben kevesen voltak csak, igaz, akkor csak a hajléktalanokra koncentráltunk, de a hajléktalan ellátórendszert jó kinőtte magát, mint intézményrendszer. Viszont amit szeretnénk most majd továbbfejleszteni, azokat szeretnénk elérni, akik Covid idején például megkeresett egy nénike, hogy Zoltán, a férjem meghalt, a barátnőm meghalt, 10. lakom az István útján. Megijedtem, keresném az Istent. Hol keresem Zoltán? A templomokban voltak zárva a templomok, hát azt mondtuk, hogy üljünk le imádkozni. Nos, ezek azok az emberek, akik otthon vannak, be vannak zárva, vagy aki eljön oda hozzánk és hoztak és nyugdíjszelvényét, és mondta, hogy nézze csak Zoltán. És mondtuk neki, tessék eltenni, nekünk nem ez kell. Ha ide jön, így szeretettel fogadjuk, a Krisztus nevében tetszik kapni ételt. Nagyon sok a kis nyugdíjas most már, nagyon sokat nem tudunk annyit főzni, amennyi kellene. Nagyon sok embernek kellene lehetőség, és azért, ha egy idős ember, aki ért itt végig dolgozta, és egy kaja után repetát kér, azért az ember merbe vágja. Hogy bárhol is van, az életben bármit is csinált, lehet, hogy rosszul bánt az életével, no, de azért az, hogy
repetából kelljen élni más kegyelméből, azért az neki is egy stigma lehet a lelkében. És ezt azt mondja, hogy Ézsaiás mondta, ugye Ézsaiás proféta könyvében, hogy azt a bilincset, amit az ember rálakott, ezt kell fölvenni az emberek lelkében. Az az igazi Isten tisztelet, amikor lemondod a bűnösen fölrakott bilincset. Na ez lenne a mi dolgunk, és amiért szerintem ez vonzóvan válik sok gyülekezet számára, az, hogy aki mer, hangsúlyozom, akinek van elég hite, kilépni a komfortzónájukból, és ott elmondani, ott hitet tenni a kaja mellett, hogy ezt a kaját az élő Isten fia, Krisztus adta az indulatot, a pénzt, az időt, és önöket hozzá.
Ez egy borzasztóan keserédes szolgálat, mert egyrészt örömteli nézni azt, hogy gyarapodik azoknak a száma, akik segíteni szeretnének, de valahol viszont nagyon szomorú látni azt, hogy egyre többen igénylik ezt a fajta segítséget. Önnek a hosszú-hosszú évek alatt mi ad mindig új és újabb lendületet a következő szombathoz?
Sajnos így van valóban, Éva, a legutolsó élményem, legutolsó szembesülésem most egy olyan kollégámnak adtunk kételt, akivel 10 éven keresztül a biolgában dolgoztam, mint vegyész. Nem mertem megszólítani most, nyilván félrehívtam, megkérdeztem a nevét, hogy te vagy az? Igen. Hogy került éli? És akkor elmondta az életvallását, hogy szenvedélybeteg, hogy elvált, hogy van. És most megyek majd cipőkeríteni neki, egy nagy kesztyűt, hogy a kezelen elfagyjon, össze van a kezel fagyva, ruha kell neki. Mi vitt és mi hajt? Az Isten szeretete. Olyan 5 évvel ezelőtt Csóra Miklós barátommal, akivel ez közösen megálmodtuk ezt a szolgálatot. Egy fiatal embernek adtunk lehetőséget, egy halálos fiatal embernek, aki szenvedélybeteg volt. Meggyőztük arra, hogy menjen el ebből a közösségből, mert visszahúzzák őt. És azt mondta, hogy neki nincsen pénze. Most adtunk neki pénzt, elment, akkor indult, vagy akkor már működött a győri Audi gyár. És tavaly előtt hívtak fel, hogy emlékszik rám, Zoli bácsi? Mondtam, hogy nem. És mondta, hogy én vagyok az, akinek pénzt adtak, most családom van. A életem van és munkám van. No, ez az, amikor valaki megérzi azt, hogy az Isten kegyelméből a semmit lehetnek valakiké. Talán ez az, ami tovább visz.
Kedves hallgatóink, a szombati ételosztás a Debrecen nagytemplomi református egyházközségből indult el 20 évvel ezelőtt. A szolgálat mára az egész várost megmozgatja, felekezettől függetlenül, és jelenleg 24 közösség, köztük a város összes egyházi gimnáziuma is, vállal egy-egy szombati főzést és ételosztást. Körülbelül 400 emberhez, elsősorban hajléktalanokhoz, de ma már sajnos a nehéz körülmények között élő nyugdíjasokhoz is eljutnak szombatonként. A szolgálat elindítójával, Olá Zoltánnal Buzás Bori beszélgetett.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Svédasztal című műsorát hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A mikrofonnál a szerkesztőt, Kocák Szilviát hallották, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Dániel könyve 1. fejezetének 8. verséből hallgassuk meg. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Dániel próféta könyvében többek között szó van hűtlenségről, hitehagyásról, a szövetség megszegéséről. A nép éppen ezért jutott Babilóniába, fogságra. Isten a próféták egész sorát küldte a választott néphez. Vissza akarta ugyanis téríteni őket magához. De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért mondja Dániel, az Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból. Ezért Isten kiszolgáltatta őket gonosz kívánságaiknak. Jójákim király és a templom edényeinek egy részét Nabukodonozor, Babilónia királya kezébe adta. Még az istenfélő Dánielt is barátaival együtt fogságba vitték. Gondoljunk a mi ifjainkra, akik alig 15 évesek. Mi lenne velük egy ilyen fogságban? Dániel próféta könyvének 1. részében megtudjuk, hogyan működik Babilon. Mindenek előtt az érzékszervekre hatnak. Finom ételekkel, italokkal ingerlik az ifjakat. Aztán a származásukat kell, hogy megtagadják, nevüket megváltoztatják. Bálvány istenek imádására késztetik őket. Minden ténykedésük Izrael istene ellen irányul. Dániel nevének jelentése, Isten a bírám. Ezt a nevet kapja körülmetélése alkalmával a 8. napon. Nevét Belsazzárra változtatják, aminek jelentése Baál, védd meg a királyt. Ám még a nehéz helyzetben is felragyog egy ígéretes fénysugár. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni. Hallhattuk az igében. Dániel tudta, ha tisztátalanná válik, akkor hiába imádkozik Istenéhez a nyitott ablaknál, Jeruzsálem felé fordulva. Dániel nemet mondott. Meghúzta a határvonalat. Eddig és ne tovább. Olyan világban élünk, mely sok mindent ígér, és ezt úgy állítja be, mint ami jár nekünk, és ő ezt meg is adja, mondja a világ hitetője. Elbizonytalanít bennünket. Sokszor már azt sem tudja az ember, hogy ki is ő. Ha elcsendesedünk, egyszer csak megszólal Isten. Enyém vagy. Én teremtettelek, én gondot viselek rád. Én megváltottalak egyszülött fiam által. Meg is erősítettelek, szent lelkem által. Ebben a világban minden bizonytalanná válhat, ám Isten ígéretei megmaradnak. Keresztelésünk alkalmával kaptuk az ígéretet, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A világ csábításai közepette, mondjuk hát Dániellel együtt. Nem, ezt nem. És akkor Isten meg fog áldani. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.